Mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk harmadik előadásán, melynek témája Jézus beszélgetése Péter apostollal, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, eddig a Nikodémussal való beszélgetésről szóltam, majd két héttel ezelőtt a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott jézusi beszélgetésekről. A mai témánk nagyon nagy lenne, ha minden beszélgetést végig akarnánk tekinteni, amit Jézus Péter apostollal folytatott. De hát ez lehetetlenség. Péter apostol a 12 tanítvány közül az egyik legtöbbet szereplő tanítvány, sőt a legeslegtöbbet szereplő tanítvány az újszövetségi szentírásban. Ott volt a három legszeretettebb tanítvány között is, János, Jakab mellett ott van Péter, akit Jézus felvisz a megdicsőülés hegyére, akit kiválaszt, hogy vele menjen az olajfák hegyén, a Getsemáné kertben, közvetlen közelében imádkozni. Ez az a három tanítvány, aki külön kérdést is föltesz Jézushoz, és erre mondja el Jézus a nagy apokaliptikus beszédét Máté evangélium a 24. fejezetében. Péter apostolnak olvashatjuk az elhívását. Tudhatjuk jól azt, hogy Kapernaumban volt a háza. Ismerjük azt, hogy Jézus hogyan vett szállást több alkalommal ebben a házban. Tudjuk azt is, hogy anyósa is volt, tehát hogy házas ember volt, a hideglelésből gyógyította meg egy ízben Jézus az anyósát. Tudjuk jól azt, hogy nem sokkal Jézus halála előtt Péter felteszítte a délvidéken a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mindent érted otthagytunk, mi lesz hát minékünk. Tapasztaljuk azt, hogy Péter a kezdeti lelkesedés után visszavonul, ezt se felejtsük el Péter jellemrajzából, visszavonul az északi ország részbe halászni, mert hiszen ez volt az eredeti foglalkozása, de Jézus utána megy, és a többi tanítvány után is, és itt következik be az a híres jelenet, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezete jegyez le, hogy amikor éjszaka nem fogtak semmit a tanítványok, és reggel mossák a hálóikat, hogy elmennek aludni, akkor Jézus váratlan kéréssel fordul hozzájuk. Ez a váratlan kérés aztán, amelynek Péter engedelmeskedik, szinte visszahelyezi Pétert a tanítványok közé, újra követik Jézust, és Péter mondja azt a gyönyörű szép vallomást a nagy galileai válság után, János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk. Amikor Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, mert akkor nagyon sokan elhagyták Jézust. Akkor Péter mondja ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aztán, amikor Jézus még éjszakabbra Cezárea Filippinél jár, és feltesz egy újabb kérdést, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek, akkor a tanítványok mondogatják, hogy némelye Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak mondanak téged. Akkor ismét arra a kérdésre, hogy és ti kinek mondotok engem? Péter apostol lép elő, és Péter apostol mondja itt át Cezárea Filippiben ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát Péter apostolról nagyon sokat olvashatunk a négy evangéliumban, szinte mindent tudhatunk róla, összevéve az összes tanítványról nem olvasunk annyit, mint Péter apostolról. Ez nagyon sokakat a csalatásba is vitt, mondván, hogy Péter apostol egy rendkívüli jó személyiség lehetett. Nem. Péter apostol egy rendkívüli küzdelmet folytató személyiség volt, önmagával való küzdelmet folytató személyiség volt. Nem azért szól róla a Biblia sokszor, mert Péter volt a legderekabb a tanítványok között, hanem azért, mert Péter állt a legközelebb ahhoz, a tanítványhoz, aki végül is kiesett a tanítványok közül. Igen, a Júdás árulása és a Péter tagadása között nagy különbség nincsen. Hogy Júdás elárulta a mesterét, emellé tegyük oda, hogy Péter semmivel sem visszataszítóbb módon megtagadta a mesterét. És mint ahogy az emberi történelemben szokás, általában a rossz dolgok fennmaradnak. Ugye elmondhatjuk itt is a híres Shakespeare-i mondást, hogy a jó az sírba száll az emberekkel, a rossz az pedig tovább él. Arany János is azt mondja az Évnapra című versében, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Szóval ez a Péter tagadása, ez szinte Pétert túlnőve, túlszárnyalva megmarasztotta őt az időben. Egy tanítvány, aki ilyen rútul és ilyen gyalázatosan megtagadta a mesterét. Csakhogy. Júdásért is küzdött Jézus, és Júdásnál nem ért célt. Péterért is küzdött Jézus, és Péternél célt ért. Mi a különbség akkor Júdás és Péter között, ha az árulás és a tagadás között nincs nagy különbség? Hogy az egyik tanítvány elveszett lett, Júdás felakasztotta magát, Péter viszont megmentett tanítvány lett, noha a bűne semmivel sem volt kisebb, mint Júdásé. Ne tessenek elfelejteni, Máté evangélium a 26. fejezete jegyzi le, hogy Péter átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Nem akárhogyan, átkozódva és esküdözve. Azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Az a Péter, aki azt mondta egyszer Jézusról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és pár hónappal később most már csak ember, akire azt mondja, hogy soha nem ismertem ezt az embert, és átkozódik, esküdözik, és háromszor megtagadja a mesterét. Itt a nagy kérdés, hogy Péterből hogyan lett megmentett tanítvány. Még egyszer hadd mondjam, Júdás árulása és Péter tagadása között a külsőségeket tekintve semmi különbség nincs, mind a kettő gyalázatos volt. Júdás azonban elveszett, noha Jézus küzdött érte, Péter megmenekült, Jézus ugyanolyan küzdelme folytán, minek köszönheti Péter azt, hogy ő megmenekült? Egy olyan beszélgetést kell találnunk a sok-sok Péterrel folytatott beszélgetés közül, amely a legjobban megvilágítja az egész péteri életutat. Nem választhatjuk a János első fejezetét, a Péter elhívását, az is egy fontos beszélgetés volt Jézusnak Péterrel, de az csak egy bizonyos részét világítja meg az életútnak. Nem választhatjuk az előbb idézett János 6-ot sem, itt az északi ország részben, mert az sem annyira átfogó jellegű beszélgetés. A Máté 16, amelyről én egy külön kis füzetet írtam, már több évvel ezelőtt megjelent ez az ominózus nagy kérdés, hogy ki a kőszikla. Ezt most is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt sem választhatjuk, mert ez is egy más vonalra viszi a dolgot. Egyetlen egy beszélgetést szeretnék most önökkel megismertetni. Ezt a beszélgetést három evangélista jegyezte fel. Leginkább Lukács evangélium a 22. fejezetét fogjuk alapigeként majd kezelni, de Máté 26. Márk 14. fejezetét is két ízben segítségül fogjuk hívni. Tehát három evangéliumból állítjuk össze ezt a beszélgetést, mert a tanítványok közül aki amire emlékezett, és akinek a lélek megvilágította, az jegyezte le. Máté ugye szem és fültanú volt, Márk és Lukács később jegyezték le ezt a beszélgetést. Mikor is volt ez a talán legdöntőbb beszélgetése Jézusnak Péterrel? Az utolsó vacsora után, amikor kivonultak Jeruzsálemből Jézus és a tanítványai, elérkeztek az olajfák hegyére, de még nem érték el a Getsemáné majort, tehát az olajfák hegyének az alján folyt ez a beszélgetés. Jézus az utolsó vacsora után énekszóval vonult ki az olajfák hegyére, de az olajfák hegyénél megállt Jézus. És mielőtt elkezdte volna az imádságát, azt a hihetetlen küzdő imát, amikor ő vérrel verítékezett, akkor maga köré gyűjtötte még a tanítványait, és ekkor fordult Péterhez, elsősorban Péterhez. Nagyon érdekes azonban, hogy Péter válaszai, a Péterrel folytatott beszélgetés az egész tanítványi csapatot áthatotta, tehát ők is megnyilatkoztak. Olvasnám már is ezt a beszélgetést Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31. versétől. Jézus tehát kint van az olajfák hegyének a bejáratánál, és ekkor Péterhez fordul. Lukács 22.31. verse szerint. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Kedves hallgató, biztos, hogy ez a Bibliának is egy félelmetesen nagy beszélgetése. Hát maga ez az első mondat. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Olyan félelmetesen hangzik. Egy ószövetségi jövendőlést idéz vissza Jézus, amely Ámos próféta könyve 9. fejezetében található. Ámos 9. fejezetében van szó arról, hogy az emberi történelemben minden ember kivétel nélkül rostára kerül. Minden ember számára Isten megengedi azt a megpróbáltatást, amit sátán gondol el minden emberrel, tudnék, sátán mindenkit kikér, kivétel nélkül, hogy bizonyítsa, hogy ez az ember, ez nem Isten mellett van, hanem ő mellette van. És Isten kinek-kinek az életében, mindenkinek az életében megenged megpróbáltatásokat, mégpedig jókora megpróbáltatásokat, soha nem anélkül, hogy fel ne készíteni az embert, hogy fel ne vértezni az embert, de sokszor az ember nem veszi igénybe ezt. És az ember belesétál ezekbe a kísértésekbe, belemegy ezekbe a kísértésekbe, és nagyon sokan kiesnek a rostán. Jézus azt mondta itt Péternek, hogy Péter, most te rád és a tanítványokra egy soha nem látott megpróbáltatás következik. Sátán kikér titeket, mint a rostálni való búzát. De Jézus még hozzátette, hogy én bár elszakadok majd tőletek, de én veled vagyok, én veletek vagyok. Én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit mondott Jézus másodszor Péternek? Azt mondta Jézus Péternek, hogy minden kikéretés, minden sátáni kísértés mire megy ki? Nem rögtön arra, hogy egy ember essen el, nem rögtön arra, hogy egy ember nyíltan szembeforduljon az Istennel, hanem az, hogy a hite megcsappanjon, a hite megfogyatkozzon. A Biblia szerint Istennek van hatalma megőrizni az embert bármilyen megpróbáltatás van az életben, de Isten csak egyféleképp tud megőrizni. Ezt egyébként Péter apostol fogja kimondani az első level első fejezetében, az 5. versben, amikor azt mondja később, hogy Isten hatalma őriz minket, hit által az üdvösségre. Tehát itt van egy nagy törvényszerűség. Istennek hatalma van minden embert megőrizni, de Isten nem az erejét veszi igénybe egy ember megőrzésén, nem a hatalmát, nem kényszereket alkalmaz, nem elrendezi a körülményeket, hanem Isten az emberen keresztül, az ember közreműködésén keresztül, vagyis a hit által tudja az embert megőrizni. Ahogy egy embernek növekszik a hite, iszonyú nehézségekbe kerülhet, Isten meg tudja őrizni. De ha egy embernek csappan a hite, ugye a múlt alkalommal éppen a hit kérdéseiről beszéltünk, akkor Isten hiába akarja őt megőrizni, hiába nyújtja le Isten a kezét, az ember nem nyújtja föl a maga kezét, hiszen ha nincs hit, akkor nem néz fölfelé az ember. Jézus ezt is hozzátette. Jézus nem csak a félelmetes dolgot mondta ki, hogy sátán kikér titeket, mint a rostálni való búzát, hanem azt mondta Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, sőt, még egy harmadik dolgot is mondott Jézus, hogy te aztán idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus beszélgetése, amit Péterrel folyt, rögtön az elején egy nagyon hangsúlyos, komoly beszélgetés, tulajdonképpen olyan-olyan fajsúlyú, mint a Nikodémussal való beszélgetés, amit 4 héttel ezelőtt láttunk. Nikodémusnak is rögtön azt mondta Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Itt is ebben a beszélgetésben Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Tudta, hogy rögtön jönnek majd a porosztók, Júdás kíséretében elfogják őt, és ezért Pétert a legfontosabb dolgokon keresztül próbálta felvértezni arra, ami aztán valóban be is következett. Kedves hallgatók, mit válaszolt Péter erre? Erre a végtelenül gyengéd, de végtelenül komoly és elszánt Jézusi kifejezésre és küzdelemre Péter mit válaszolt? Így mondja Lukács a következő 33. versben, ő, mármint Péter pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Mi volt ebben a válaszban? Az volt ebben a válaszban, hogy Péter egy szót nem hiszel abból, amit Jézus most mondott neki. Jézus teljes komolysággal, ennél komolyabban nem lehetett volna mondani Péternek, hogy sátán kikért titeket, de én imádkozom érted. Hát olyan súlyos szavak hangzottak el. Péter azonban rögtön hallatlanra veszi. Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Engem kikér a sátán megrostálni. Nekem fogyatkozni fog a hitem, dehogy is. Én teljes erőbedobás, én ugyanolyan lelkes tanítványod vagyok, mint 3,5 év alatt voltam. Én kész vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Kedves hallgatók, Péter visszautasította azt, amit Jézus mondott. Önmagában ez a kis jelenet is elég lenne ahhoz, hogy az emberi szabadságot komolyan vegyük. Istennel szemben az ember azt tesz, amit akar. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója. Ott állt az Isten fia Péter előtt, mondott Péternek valamit, Péter megcáfolta. Miért mondják azt, hogy nincs szabadsága az embernek? Az embernek óriási szabadsága van, még az Istent is szabad megcáfolnia. Péter rögtön meg is tette. Mit tette erre Jézus? Ez az, amihez most egy másik evangéliumot kell fellapoznunk, a Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy Jézust megdöbbentette ez a gyors válasz, megdöbbentette azt, hogy Péter nem hisz neki, hogy Péter nagyon bízik magában, és ezért Jézus egy újabb kérlelő szózatot mond Péterhez. A beszélgetés ugyanis így folytatódik, tehát Máté evangélium a 26. fejezetében a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jött a második kérlelés Jézus részéről. Nem hitt először Péter Jézusnak, Jézus tulajdon szavainak, Jézus most akkor elővesz egy ószövetségi proféciát. Visszaidézi Zakariás könyvét. Zakariás könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes jövendőlést, hogy majd megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Jézus ezt önmagára vonatkoztatta, azt mondta, hogy ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni bennem, engem elfognak, ti pedig úgy szétszórótok, mint az oldott kéve egyik pillanatról a másikra mindenki. Jézus utalt egy jövendőlésre, hogy egy jövendőlés fog beteljesedni ezen az éjszakán. Jézus nagyon kíméletes volt, nem Péternek mondta ezt, már most az egész tanítványi közösségnek mondta. Természetesen Péter állt elől, a beszélgetés vezérfonalát ő tartotta a kezében, de Jézus mindenkinek mondta, tehát Péter nem gondolhatta azt, hogy Jézus őre haragszik, vagy Jézus ő iránta bizalmatlan. Ezt nem gondolhatta Péter, hiszen a második kijelentésében Jézus minden tanítványt megszólított. De tessenek megfigyelni, hogy ismét Péter felelt. És Péter felelete döbbenetes volt. Még egyszer hadd olvassam. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mi volt Péter feleletében? Említettem önöknek, hogy a mi sorozatunkat azért kezdtük el, hogy rámutassunk arra, hogy egy beszélgetésen milyen sok múlik. És hogy a beszéd mennyire leleplezi az embert. Mit leplez le ez a mondat Péterből? Ez a Máté 26.33, ez Péterre nézve az egyik legfélelmetesebb mondat a Bibliában. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Ez a mondat rávilágít arra, hogy mi történt Péter lelkében. Mi történt Péter lelkében? Péter megsértődött. Péter sértésnek vette Jézus kijelentését. Péter azt mondta, hogy Mesterem, nem bízol bennem? Hogy mondhatsz ilyet, hogy én, aki magamról úgy gondolom, hogy kész vagyok veled a tömlöcre és halálra menni, te azt mondod rólam, hogy a sátán kikért engem, mint a rostáni való búzzát, meg te fogsz imádkozni, értem, hogy az én hitem el ne fogyatkozzék, hát én hittel követlek téged, és odaadó tanítványod vagyok. Péter magabízó volt, ez igaz. Ez az egész négy evangéliumból látjuk, hogy Péterben a legfélelmetesebb ellensége a túlzott magabiztossága volt, a magabízása volt. De most a magabízásába valami vegyült még. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. Péter összehasonlította magát a tanítványokkal, és azt mondta, hogy ők igen, ő rájuk igaz lehet, amit mondasz, Mesterem, de én rám nem. Ez mutatja azt, hogy Péter megsértődött. Péter azt hiszi, hogy Jézus nem bízik benne. Azt hiszi, hogy azért figyelmezteti őt meg a tanítványokat, mert nem bízik benne. És Péter ekkor belül megsértődik, persze nagyon vigyázzunk arra, mert a felnőtt ember, ha megsértődik, az csak egy kis szóval mutatja ki, csak egy szóból lehet megragadni. Ha mindnyájan megbotránkoznak, és én benne meg nem botránkozom, ez mutatja a sértődöttségét, hogy különösképpen kívülről, külső szemek számára a sértődöttség a felnőtt embernél ritkán tapasztalható. A gyerekek azok elárulják magukat, mert hogyha ha kicsit dulcásak, akkor már mindenki látja, de a felnőtt ember nagyon jól tudja palástolni a sértődöttségét. De a sértődöttség kicsapott ebben a két szóban, ha mindnyájan. Péter elkezdte hasonlítgatni magát a többiekkel, és azt mondta, én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány, hogy én jobb vagyok, én nem fogok megbotránkozni benned. És a másik szó, én soha meg nem botránkozom. Itt lehet látni, hogy a sértődés tulajdonképpen mire megy ki, hogy a magabízást még inkább elmélyítse. A sértődés az emberi életnek egyik legfélelmetesebb lelki ténye. Sok ember úgy gondolja, hogy a sértődés az egy jogos felháborodás. A Biblia rávilágít arra, hogy a sértődés az tulajdonképp mindig igazságtalan és jogtalan. A sértődés, mint lelki tény, mint lelki állapot nem kívánatos dolog. Ezt jegyezzük meg ebből a történetből is. Aki olyan könnyen megengedi magának a sértődést, azzal egy olyan ellenség költözik a lelkébe, ami később aztán ebből kiindulva még inkább a magabízást erősíti az emberben. Ha mindannyian, én soha ebben az egy mondatban nagyon, nagyon világosan tetten érhető az, hogy Péter hogyan is gondolkodott magáról, mennyire megerősödött az önbizalmában, és ezt a megerősödést a sértődékenysége táplálta. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel itt a kérdést. Péter válaszolhatott volna másképp is Jézusnak a beszédére? Amikor Jézus először mondta neki, hogy Sátán kikért titeket, mondhatta volna másképp is a válaszát, Péter mondhatta volna. Például válaszolhatott volna így Péter, hogy Mesterem, most hallom tőled először ezeket a félelmetes kijelentéseket. Ugyan már többször figyelmeztettél, már egyszer mondtad itt az északi országrészben, hogy távozz tőlem, Sátán. Ez éppen akkor mondta, amikor Péter vissza akarta tartani Jézust a kereszthaláltól, és akkor Jézus nagyon súlyos kifejezésre azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. De Mesterem, te most miért mondod ezt nekem, hogy Sátán kikért engemet? Megrostálás előtt vagyok? Hogy gondolod ezt? Mondjál erről többet. Igen, válaszolhatta volna ezt Péter. A második Jézusi kijelentése, hogy megverik a pár... Válaszolhatott volna erre is másképp Péter? Azt hiszem, igen. Mondhatta volna Péter, hogy Krisztusom, én megdöbbenek, amit mondasz. Én nem feltételezem ezt magamról. De mivel te mondod, szóba kell, hogy álljak ezzel. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ebben a bizonyos Lukács 5. fejezetében megörökített galileai beszélgetésben, Lukács 5. első verstől a 11. terjed, Péter egy csodálatos bizonyságát tette annak, hogy igenis legyőzhető a magabízás. Igenis nem kell megsértődni. Amikor Jézus azt mondta Péternek és a tanítvány társainak, reggel jöttek ki, és nem fogtak semmit éjszaka, és Jézus azt kérte tőlük, hogy evezzenek most be a tenger vízére, hogy onnan tudja tanítani a nagy sokasságot, közben nagyon sok ember gyűlt itt össze, és Péter erre hajlandó volt. Péter ott a csónakba leülve hallgatta Jézus tanításait, de aztán Pétertől Jézus még nagyobb dolgot kért, akkor azt mondta Péternek, evezzél be mélyre a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. Emberi számítás szerint ennek a háló kivetésnek semmi értelme nem volt. Hát egész éjszaka fáradoztak Péterék, és nem fogtak semmit. Nappal nem lehetett nagy halfogásra számítani. De Péter akkor az életének a legcsodálatosabb mondatát mondta ki. Ez hogy is hangzik? Ez így hangzik, ezt mondta Péter Jézusnak. Mesterem, mi egész éjszaka fáradoztunk. Mégse fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Miért mondom, hogy ez az egyik legszebb mondata volt Péternek az életében? Mert ez a hit. Ez a hit. Hogy mi a hit, ezen az egy mondaton lehet érzékeltetni. Mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Én nem magamnak hiszek. Én halászember vagyok, tudom, hogy kell halat fogni. Most csődöt mondott a tudományom. És nem is gondolok arra, hogy napközben lehetne halat fogni, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Péterben csodálatosan megnyilatkozott ez már az életében, tehát joggal lehet várni, hogy itt az olajfák hegyének a lejtőjén Péter valami ilyesmit mondhatott volna Jézusnak, hogy én nagyon bíztam magamban. Én azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb tanítványod. Én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni, így gondolom legalábbis magamról, de mivel ennek az ellenkezőjét mondod, ezért én most gondolkodóba esem. Ezért én most elkezdem vizsgálni magamat. Hogy van ez? Ennyire más az ember, mint amit magáról gondol? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy minden embernek nincs erről tapasztalata sokszor az életében. Hogy magunkról azért magasabb fogalmaink vannak. És amikor az életben meghazudtoljuk a magunkról alkotott képet, és elszégyelhetjük magunkat, hogy nem úgy viselkedtünk, hogy a magunk fogalmai szerint mi tartottuk magunkat, azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen eset van az életben. Ez nem egyszer kell ilyenen megrendülni, hanem nagyon sokszor. Aki őszinte ember, az meg is rendül ezen. Hogy én minek tartom magamat? Hát én olyan csodálatos valakinek tartom magamat. Én magam előtt olyan szép, olyan jó, olyan igaz vagyok. Aztán jön egy élethelyzet, és ott levizsgázom magam előtt is. Hát akkor ez lennék én. Hát egy kicsit a maga bízástól megmenekíthetne bennünket az ilyen tapasztalat. És Péter tehát válaszolhatott volna Jézusnak így is, de Péter nem válaszolt. Péter másodszor is cáfolta Jézust, és miért cáfolta? Mert megsértődött. Péterben a sértettség kezd most uralkodóvá válni, és ezért Jézus újra küzd érte. Jézus nem hagyja annyiban. Tehát Jézus első mondatai ezek voltak, a második mondatai ezek voltak, és most Jézus a harmadik mondatával, amelyet most már szinte minden evangélista lejegyez, a következőt mondja. Máté 26. fejezet 34. versében olvasom. Mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tessenek csak figyelni, milyen beszélgetés volt, miért rendkívüli beszélgetés, miért lehet ezt kiválasztani az egész Péter életének megmutatására? Jézus először figyelmezteti Pétert, nem hisz neki Péter. Utána visszautal egy jövendőlésre, Zakariás próféta proféciájára, annak se hisz Péter. Most Jézus maga mond proféciát. Most Jézus maga megmondja előre, hogy Péter, ha ezen az úton jársz, akkor még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem. És megint csak egy kicsit gondolkozzunk el. Ha Péter magánál lett volna, miért mondok ilyen súlyos kifejezést, hogy Péter magánál lett volna? Mert a sértődött ember nincs magánál. Ha Péter magánál lett volna, akkor ha valamire erre már csak el kellett volna gondolkoznia, hogy azt mondja nekem az én mesterem, hogy én őt megtagadom, és ennyire pontosan elmondja, hogy mielőtt a kakas szól, háromszor én őt megtagadom. Hogy lehet ez? De Péter, mintha nem is hallaná ezt. Mintha ez álom lenne. Mintha nem is neki szólna a dolog. Mert rögtön így válaszol rá. Ugye, Máté evangélium a 26. fejezetében a 35. vers. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter egyre inkább megerősödik a magabízásában. Péter most már azt mondja, hogy Jézus tévedsz. Te tévedsz, mintha ezt mondaná, nem tudod, miről beszélsz. Nekem ilyesmit mondani, hogy én téged megtagadlak, mielőtt a kakaszol, háromszor én, hát újra megerősítem, hogy én veled kész vagyok meghalni, bizonyosan tévedsz. Honnan volt meg Péterben ez a feneketlen magabízás? Ez a feneketlen önteltség, hogy Jézust, hogy mai szóval mondom, csípőből cáfolja már harmadszor is. Innen volt meg. A sértődött ember nem ura önmagának. Ha valaki hagyja a sértődöttségét növekedni az életében, nem tud már magával mit kezdeni, mert mindig magára gondol. A sértődött embernek megszűnik már az arányérzéke, megszűnik már a valóságérzéke. Mindig csak magára gondol, mindig önmagát akarja igazolni, mindig önmagáról akarja kiállítani a bizonyítványt, hogy tényleg így lehet mutatni, a sértődött ember útja az ilyen. Jézus szól még Péternek, Péter hallja, de visszautasítja. Megint szól Jézus, megint visszautasítja. Megint szól Jézus, és most már Péter egyenesen cáfolja Jézust, egyenesen azt mondja, hogy Jézus, hogyan is mondhatsz ilyet? Már itt vagyunk. És kedves hallgatók, itt jön Jézusnak egy negyedik mondása. Ez az, amit csak Lukács evangélista jegyzett le, ezért visszalapozok Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Jézus még negyedszer is próbát tesz. Tehát figyeljük meg Jézus küzdelmét, Jézus nem hagyja annyiban. Jézus tudja jól, hogy Péter, ha belemegy ebbe a megkísértésbe, és elbukik, akkor egy borzalmas vargabetű kezdődik az életében. Jézus próbálta megmenteni Pétert ettől a vargabetűtől. Ezt mondja Jézus. Lukács 22. fejezet 35. versétől. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy... És a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reán vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondták, uram, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. Kedves hallgatók, Jézus még negyedszer is próbát tesz, de többet már nem tud próbát tenni. Ötödik mondatot már nem olvasok. Miért? Jézus azt mondja, hogy elég. Nem tudok már küzdeni, érted, Péter? Nem tudok már küzdeni, értetek, tanítványaim? Semmiben nem hisztek nekem. Mit tudjak mondani nektek? Jézus azt mondta, hogy egyszer elküldtelek titeket, ugye az egész országban Jézus elküldte a tanítványait, Máté 10 és Lukás 10. fejezete mondja ezt el, és Jézus mondta a tanítványnak, hogy a legegyszerűbben menjenek, ne vigyenek két váltás sarut, ne vigyenek erszényt magukkal, pénzzel, ne törődjenek, táskát se akasszanak ugye a vállukra, hogy oda az emberek betegyenek bizonyos ajándékokat, nem, csak menjetek gyalogszerrel, egyszerűen az Isten és az isteni Szentlélek veletek lesz. Volt valamiben akkor fogyatkozásatok? Nem, mondják a tanítványok. De azt mondja Jézus, aki most engem követni akar, az mindent adjon el. Az mindenről mondjon le, nem testi, nem materiális értelemben mondja Jézus, hanem azt, hogy magatokról, az önbizalomról, a magatoknak való tetszelgésről mondjatok le. Egy valamire figyeljetek, hogyan is mondta a próféta, és most Jézus újra egy jövendőlést idéz, de a Zakariásnál híresebb jövendőlést. Talán önök is ismerik Ézsaiás könyve 53. fejezetét, amelynek a végén az Ézsaiás könyve 53. fejezetnek a legvégső, egyik legdrámaibb kijelentése ez a 12. versben, a gonoszok közé fogják a messiás számolni. Gonoszok közé, latrok között fogják felfeszíteni Jézust. Rabszolgaként fogják kioltani az életét, a gonoszok közé fogják számlálni. És Jézus azt mondta, hogy ez még be kell, hogy teljesedjen, de aki ezt meg akarja érteni, vegyen szabját, vegyen kardot. Így se szó szerint értette Jézus, a Bibliában a szabja vagy a kard mindig az írásnak és a prófétai beszédnek a jelképe. Azonosítja ezt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézusi levél 6. fejezet 17. verse, Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse, ezeket itt mind leírtam a sorozatunkban, az egyes beszélgetésekhez összeállítottam egy kis négy nagy oldalas tanulmányt, aki szeretné beszerezni, itt van ezen az asztalon. Tehát minden beszélgetést szeretnék le is jegyezni, részleteiben is megmutatni, talán bizonyos értelemben részletesebben, mint itt el tudom mondani önöknek, hogy hazavíve utána tudjanak nézni ezeknek az összefüggéseknek, meg hallatlanul nagy összefüggések ezek. Jézus azt mondta tehát Péternek, hogy most, aki követni akar engem, ha hisz a Bibliában, tud követni, ha hisz a prófétai szóban, tud követni, ha azt nem veszi komolyan, el fog esni. Ennyire egyszerű. Ez a kard. Erre a tanítványok teljesen félreérték. Előhoznak két kardot. Ott itt van két kard, itt van mester, két kard. Jézus azt mondja, hogy elég. Miért mondja ezt Jézus, hogy elég? Az az ember, aki magabízó, egyre inkább leszűkíti a kört. Aki megsértődik, még inkább leszűkíti a kört. És akihez még így is szól az Isten, mert az Isten szól a magabízókhoz is, meg a sértettekhez is, de azok az emberek nem tudják már befogadni az Isten beszédét. Az az ember, aki a lelkében megenged magának olyan keserűséget, mert a lelkünkben sok bánat lehet, meg sok szomorúság, de a szomorúság, bánat, keserűség és sértettség között azért vannak fokozatbeli különbségek. Szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. És a Biblia is mondja, hogy van is bennünk szomorúság, meg legyen is bennünk szomorúság, mármint így mondja Pál apostol, Isten szerinti szomorúság. Például a bűneink fölötti szomorúság, az csak legyen meg bennünk. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. Keserűséget sem. De van egy érzékeny határvonal, hogy a szomorúság, a keserűség, ha sértődésbe vált át, ott biztos, hogy a nagy én vitézkedik. Ott biztos, hogy az emberi önzés, az emberi természet veszi kezébe a pálcát. A sértettséget ezért ne engedjük meg magunknak. Aki megsértett ember, az már félreért mindenkit. Biztos voltak így az életben, hogy beszélnek egy emberrel, látják, hogy küszködik magával, aztán, hogy sértődik, jobb nem mondani neki többet. Félreért mindent. Nem azt akarja meghallani, amit akarunk neki mondani az ő javára. Azt hiszi, hogy mi nem szeretjük őt, mondjuk. Vagy azt hiszi, hogy mi górcsővel, nagyítóval nézzük a hibáit, dehogy is. De hogyha ezt észrevesszük egy embernél, akkor ott azt kell mondani, mint Jézus. Elég. Nem lehetett többet mondani. Annyira félreértették Jézust a tanítványai meg Péter, teljesen, most már nem egy nyelven beszélnek, előhoznak két szabját. Hát, hogy az egyik szabja Péternél volt, azt a későbbiekben tudjuk, ugye, mert egy bizonyos Málkus nevű katonának a fülét ugyebár Péter vágta le. Ugye a másik szabja kinél volt, azt nem tudjuk, de az egyik szabja Péternél volt. Péter még később is, még forgatja is azt a szabját, amikor Jézus azt mondja, hogy hát tegyétek ezt le, nem erről beszéltem. Ő ott viseli a szabját, és nem akármilyen bajba sodorja Jézust és a tanítványokat. Tessenek csak meggondolni, hogyha mondjuk Jézus ott nem gyógyítja meg annak a bizonyos Málkusnak a fülét. nem illeszti vissza a fülét, akkor kellett volna Jézust hat kihallgatáson kihallgatni? Kellett volna koncepciós pert rendezni, hogy a zsidók ezzel vádolják, Poncius Pilátus előtt azzal vádolják, de hogy kellett volna? Akkor azt kellett volna csak mondani, hogy kérem, a tanítványai kardot viselnek, zendülők, felbújtók, forradalmárok, kész, statáriális bíróság ítéljék el az egészet. Óriási bajba keveredett ezzel Péter, ezzel a karddal, amit ott rejtegetett a ruhája alatt. Óriási bajba keverte Jézust és az egész tanítását, hiszen Jézus az életben soha nem használt kardot meg erőszakot. Elmondtam többször Jézusról, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a földre. Ő erkölcsi megoldást jött hozni a földre. Azt a megoldást, amit Johann Sebastian Bach csodálatosan fejezett ki az egyik korál előjátékában, most egy pillanatra ezzel szakítjuk meg a gondolatmenetünket, és újabban a Bach korál előjátékoknak óriási reneszánszuk van, és kevés orgonán megszólaltatni őket, hát átírják kürtre, zenekarra, így fog felhangozni egy amerikai felvételről, de érzésem szerint csodálatos lesz ez a 4 perces zenemű. Johann Sebastian Bachnak egyik ismert korál előjátéka ez, Jézus bleibet meine Freude. Bár csak ez lett volna Péter szívében, hogy Jézus marad az ő életének az öröme. Bár csak Jézus maradt volna Péterhez közel, nem csak fizikailag 1-2 méter választott el őket, de lelkileg most már nem egy nyelven beszélnek. Péter elesését ez fogja magyarázni. De mielőtt erre rátérnénk, Johann Sebastian Bach, Jézus maradj az én örömem. Korál előjáték, a feldolgozást előadásában a Kolumbia Szimfonikus Zenekar adja elő Rozsnyai Zoltán vezetésével. Kedves hallgatók, lépjünk tovább. A beszélgetés tehát befejeződött. Jézus és a tanítványok útja szétvált, Jézust elvitték, elítélték, Péter Jánossal együtt követi őt a főpap udvarába, tehát innen a kertből be Jeruzsálem belvárosába. De mielőtt mi is követnénk Pétert és a tagadásnak a személy és fültanúi lennénk, szeretnék még egy másik kérdést is fölvetni ezelőtt. Péternek az elesését a magabízása és azon belül is a megsértettsége okozta. Még valamit hadd kérdezzek meg erről. Kinek lett volna oka megsértődni a beszélgetés után? Péter megsértődött, és ezért válaszolt így Jézusnak, és ezért félre is értette teljesen, és hozták a két szabját. Azt hiszem, Jézus sértődhetett volna meg. De hogy Jézus ki volt, és most ezután, és ezt jelzi itt a sárga nyíl, amit majd át kell tekintenünk, a bibliai részleteket, talán kellőképp nem annyira megfigyelt részleteket, hogy Jézus ki volt. Ez mutatja azt, hogy Jézus nem sértődött meg. Én ezzel nem azt mondom, hogy Jézus nem volt szomorú. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy Jézus leírhatatlanul szomorú volt. Jézusnak ez a beszélgetés, mint valami keserű emlék égett ott a lelkében. De Jézusban a szomorúságot és a keserűséget mindig mi nyomta el? Az emberekért érzett együttérzés és részvét. Mert Jézus látta előre, hogy Péter most már nem fog megállni. Jézus látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Péternek nem volt szükségszerűen megtagadni Jézust, legalább annyira nem, mint hogy Júdásnak se volt szükségszerű elárulni. Jézus nem azért küzdött Péterért, hogy elárulja őt, hanem azért küzdött, hogy visszatartsa az elárulástól. De Jézus látta, hogy az események nyíl egyenesen mennek a végkifejletig. Mert milyen a sértődött ember? Tényleg már se lát, se hall. Péter ugyan követi Jézust János apostollal együtt a városba, de mi a nagy különbség János követése és Péter követése között? Az, hogy János egészen Kajafás palotájának a tornácáig, az emeleti részéig elkíséri Jézust, mert János mindent akar hallani és látni. Péter miért nem ment föl, hogy meghallgassa, hogyan hallgatják ki a mesterét? Azért, mert Péter közömbösséget akart színlelni. Péter ott maradt az udvaron, innen is hallom, amit hallok, látok, amit látok. Én itt is jól vagyok, mintha nem is tartozna Jézushoz. Mintha nem is érdekelné már annyira. Előbb még mit mondott? Kész vele a tömlöcre és halára menni. Nem, az első emeletre nem volt kész elmenni. Miért? A sértettsége miatt. Ott maradt lenne az udvaron, gondolta, hogy sötét van, itt biztonság van, úgy se lát senki, de hát egy valamit nem tudott kiszámolni szegény Péter. Amit nem tudott Napóleon se kiszámolni, pedig ugye nagy alakja a történelemnek, hogy milyen hideg lesz Oroszországban. Továbbá Hitler se tudott kiszámolni, hogy mekkora köd lesz Anglia fölött. Péter se tudta kiszámolni, hogy hideg lesz az éjszaka, és ott rőzséért szaladnak és tüzet fognak gyújtani, mert a katonák is fáznak, a szolgálók is fáznak. A tűz fellobbant, megvilágosított ott mindenki arcát. Hát mit csinálnak az emberek, ha sok idejük van? Évődnek egymással, nem? Ugratják egymást. Tessék megnézni a munkahelyeken is. Nincs munka, van tevékenység, egymás ugratása. De bárhol, ahol emberek találkoznak, van idő, egymást szekálják. Hát rögtön rá mentek Péterre, hiszen kirít a sorból, meg ott lehetett Málkusnak egyik másik ismerőse, rokona is már, akinek a fülét levágta, szóval volt itt elég ok, hogy Pétert meg lehetett szólítani. Először megtagadja, másodszor megtagadja, harmadszor. Nem akarom felidézni, gyalázatos dolog volt. El lehet olvasni Máté evangélium a 26. fejezetét, az írja le a legmegrendítőbben, mert átkozódva és esküdözve szinte látjuk azt, hogy Péter tehetetlenül kapálódzik, mint akit hirtelenül ért valami. Miért ért hirtelenül? Hát egy sértett ember, aki magával törődik, az nem foglalkozik, nincs veszélyérzete. Csak azzal, hogy ő önmag előtt nagyon nagy, azzal foglalkozik. Péter, hogy úgy mondjam, észre se veszi, olyan gyorsan bekövetkezik a tagadása. És talán itt álljunk meg egy pillanatra, és újra erősítsük meg. Jézusban nem volt sértettség. Ha Jézusban sértettség lett volna, akkor Jézus ezután nem tette volna azt, amit tett. És ez a Bibliának egy kicsit homályba hagyott része. Ez az, amit nem nagyon ismernek az emberek. Mit tett Jézus akkor, amikor Péter háromszor megtagadta? De mielőtt erre rátérnénk, a magyar irodalomból egy vers szólal meg. A verset most nem előtte vezetem fel, és nem előtte elemzem, különösképp nem is akarom elemezni. A versnek vannak erényei, de még súlyosabb hiányai vannak. Mégis szólaljon meg egy vers, 20. századi magyar költőt is hallgassunk, főleg akkor, hogyha már erről verset írt Kakasszó címmel. A vers végén néhány megjegyzést fűznék majd a vershez, most azonban adjuk át magunkat a vers hallgatásának.
Vas István, Kakasszó. Kardját, mellyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt, és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb, s kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép, meglátja zavarát, s vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen. S ő szól, kiről beszélsz te, asszony? Nem ismerem. A tornácon, poroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött. És gyulladt szemhéja mögött lobog a láz, még mennyi kín halál jön, még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét melengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit is beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fenn az Isten egy fiával Názáretibe. Röhögnek a cselédek a rémült bogdison. A mester visszanézett, mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egymár, halál, feltámadás. A szikla, az alapkő, csak te lehetsz, kefás. Te lészel itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a Kakasszó a főpap udvarán. És felszáll a Kakasszó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Józsefát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondád. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a volt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek, jövendők hallják a jós panaszt. Mielőtt a Kakas szól, háromszor megtagad.
milyen erényei vannak ennek a versnek. Hát például Vas István elolvasta a Bibliát méghozzá tisztességesen olyan szempontból, hogy például a vers elején mondja, hogy János viszi be Pétert a főpap udvarába. Igen, János ismerős volt a főpap udvarában, ő szólt az ajtón állóknak, hogy engedjék be ezt. Ez is egy evangéliumból derül ki, ez nagyon dicséretes, ha egy költő ír egy témáról, elolvassa előtte a Bibliát, tudnénk, nem minden költő olvasta el. A második dolog, hogy ahogy Vas István kifejezi, hogy mindig lesz hatalom, mindig lesz egyház, mindig lesz Kajafás, aki azt mondja, hogy jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép ne bennünket követne. Nagyon jó ez is. De a versnek van egy roppant gyenge pontja, ami az egész verset végveszélybe sodorja. Ezt nem tudom, hogy első hallásra tetszettek-e hallani, hogy azt mondja Vas István, hogy azért lett Péter az egyház alapja, mert csak egy gyenge és ingatag embert lehetett megbízni azzal, hogy tudnék, ő majd megérti a többi gyenge és ingatag embert, és ezért lett az egyház alapja. Hát ezzel én nem foglalkozom, az egyház alapja nem Péter, az egyház alapja Krisztus. Krisztus világosan mondta, nem így mondta Péternek Jézus, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én egyházamat, hanem azt mondta Jézus Péternek, te Péter vagy, Petrosz, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, vagyis magamon építem fel az egyházamat. Erről szól ez a kis könyvecske, én elmondtam erről a véleményemet, most nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni. Egy költőnek azért javára vált volna az is, hogy ezt a kőszikla kérdést megnézze, utána járjon ennek a kőszikla kérdésnek. Ezt nem tette meg Vas István, ezért a vers egy óriásit esik, körülbelül ugye a háromnegyedénél, és ugye a nagy patetikus kizengés a háromszori tagadással sem feletteti azt, hogy végül is ő ebbe az irányba akarja beállítani a verset, hogy épp azért lett Péter az egyház alapja, hogy ő meg tudja érteni a többi gyalázatos, tagadó, áruló, stb. Embereket. Ezzel tulajdonképpen a költő menlevelet ad az egyházaknak és az egyházi vezetőknek a sok gyalázatossághoz. Ehhez viszont nem menlevél kell, ehhez más kell. Na, de hadd menjünk vissza az eredeti kerékvágásunkba. Amikor megtagadja Jézust Péter, akkor Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 22. fejezetben, a 61. és 62. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakasz szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Tetszenek emlékezni, ez is jelzést kapott a versben egy szempillantásnyi ideig, de én azt gondolom, hogy nagy verset inkább erről a pillantásról lehetne írni. Tudnilik, hogy Jézus mennyire nem sértődött meg a tanítványára, ő, aki megsértődhetett volna. Péter sértődött meg, ugye? Jézus nem. Csak zárójelben, az emberi életben is sokszor tapasztaljuk ezt. Aki megsértődhetnék, általában nem sértődik meg. Akinek meg semmi oka nem lenne a sértődésre, azok az emberek nagyon sokszor megsértődnek. Ugye? Fájdalmas dolog ez az emberi életben. Ez még csak tetézi azt a sok nyomorúságot, amit itt a Földön át kell élni az embernek. Figyeljük meg, hogy ennek az ős példája is az evangéliumokban van. Jézus megsértődhetett volna, de dehogy sértődött meg Jézus. Dehogy is önmagával foglalkozott Jézus. Jézus, akit már agyba főbe vernek, akit éjszakára most félretesznek, hogy majd a katonákot űzzék vele a csúfot, bekötik a szemét, leköbdösik, kiabálnak rá, verik, ütik, verik. Ez a Jézus, ahogy kivezeti Kajafás terméből, tehát első emeleti kihallgató terméből, ez a Jézus keresi Péter pillantását. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy a Biblia legszebb része ez? Mert hogy az Isten szeretet, és hogy az Istennek semmi nem kerüli el a figyelmét, és Isten nem önmagával foglalkozik. Istenről azt mondta már a 113. Zsoltár is, hogy kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akiken segíthet. Jézus is az Istent jött bemutatni, azért jött közénk Jézus, hogy bemutassa, hogy ki az Isten. Jézus bemutatta, hogy ki az Isten. Amikor talán a sebeivel, a gyalázattal kellett volna törődni, dehogy is azzal törődött Jézus. Amikor talán a szomorúságával, keserűségével kellett törődni, hogy még a tanítványa is hogy állnak hozzá, dehogy is azzal törődött Jézus. Hanem Jézus keresi Péter tekintetét, hát ott egy nagy tumultus volt azért. és Jézus keresi Péter tekintetét. Fölteszem önöknek a kérdést, hogyha a Bibliában nem lenne benne ez a két vers, vétkesnek tartanánk Jézust, hogy nem kereste Péter tekintetét? Azt hiszem, semmelyikünk nem mondaná, hogy mekkora mulasztás, hogy Jézus, aki alig él már, akit már halálra korbácsoltak és megszégyenítenek, nem keresi a tanítvány pillantását. De kedves hallgatók, Isten, amikor itt járt közöttünk, az utolsó leheletéig az embert kereste. A szeretetnek nincs nagyobb foka ennél. Amikor valaki önmagával kellene, hogy törődjön, vagy legalábbis törődjön, hát örül, hogy él, és mégsem önmagával törődik, hanem keresi Péter pillantását. Aztán a második dolog, micsoda pillantás volt ez? Nem véletlenül nem színezi ki a Biblia, nem lehet ezt leírni. Én se tudom leírni, senki se tudja leírni, hogy ebben a pillantásban gyengédség volt, hogy ebben a pillantásban megértés volt, hogy ebben a pillantásban nem volt vád, károsztatás, ugyan megmondtam, Péter, nem volt ebben a pillantásban. Ebben a pillantásban vigasztalás volt, együttérzés volt. Mert azt mondja a következő vers, hogy akkor megemlékezett Péter, hogy Jézus mit mondott neki. Hát érdekes, amikor Jézus mondta neki, akkor a füléig eljutott fizikailag a hang, de a tudatáig nem jutott el. Hát most emlékezett meg. Miért most emlékezett meg? Kedves hallgatók, az Isten mindenkiért küzd az utolsó leheletig. Nem annak az utolsó leheletéig. Jézus a maga utolsó leheletéig küzdött mindenkiért. Jézus nem fejezte be a küzdelmet itt, amikor azt mondta, hogy elég. Csak azt mondta, hogy most ezen a szinten itt most többet nem mondhatok. De ez nem annyit jelentett, hogy Jézus kivetette volna a szívéből Pétert, nem annyit jelentett, hogy Jézus neheztelt volna, pláne nem az, hogy megsértődött. Jézus kereste Péter szempillantását, és az a szempillantás az egy beszédes, az egy értékes, az egy leírhatatlanul csodálatos és gyengéd szempillantás volt. Péternek ez kellett ahhoz, hogy Péter szembeforduljon magával, hogy Péter lelkéből kiégettessék a sértődöttség. Hogy Péter lássa azt, hogy aki ennyire szeret engem, aki ennyire meg akar menteni engem, aki ennyire erkölcsi fegyverekkel küzd, ameddig csak él, ameddig lélegzet van benne, keservesen sírt. Igen, ez az igazi megbánás sírása volt. Jézus ezt Júdásnak is felajánlotta. Amikor Júdás jött vele szemben, azt mondta Jézus, barátom, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal? Csókkal árulod el? Jézus ugyanezt megtette Júdásért is. Csak itt van a nagy különbség a két személy között. Ki az, aki az Isten szeretetére válaszol? Mert az egész életünkben ez a döntő kérdés. Semmi más. Az Isten a maga szeretetét olyan döbbenetes módokon mutatja be. Itt az a kérdés, hogy van 100 000 000 bizonyság. Ki az, aki egyszer erre azt mondja, hogy igen? Elismerem, hogy az Isten szeretet, elismerem, hogy az Isten, és én nem magamnak akarok élni, nem magammal akarok élni, hanem az Istennel. Én az Isten keresem, és ővele szeretnék szövetségben, ővele szeretnék együtt élni, mert az Isten ezt ajánlja föl nekem. Ez az életünk nagy kérdése. Azt mondja Alfred de Musset, a francia költő, hogy Isten szól, felelnünk kell folyton. Igen, Isten szól. Minden hétköznapban, mindenféle módokon az Isten a szeretetével keresi az embernek azt a mérhetetlenül hideg, kemény belső részét, amit csak a szeretet heve tud felmelegíteni és felolvasztani. De befejezte Jézus itt a Péterért való küzdelmet? Korántsem. Amikor Jézus feltámad, Márk evangélium a 16. fejezet 7. versében olvashatjuk, és ott egy angyal fogadja az üres sírnál, az asszonyokat, a tanítványokat, akkor ha elolvassuk a Márk 16:7-et, ott is van egy érdekes dolog, hogy Jézus először a tekintetével kereste Pétert, utána meg egyetlen egy szavával kereste. Azt mondta Jézus, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott várlak benneteket. Tehát Jézus, amikor látta, hogy Péterben lerombolódik valami, a magabízásig, a sértődöttségig, amikor már többet nem tudott beszélni, milyen érdekes ez az egész folyamat, Jézus akkor ránéz Péterre, a pillantásával keresi. Ez a pillantás valamit eredményez Péterben, elkezdődik a megbánás, az önmagával való szembefordulás. Jézus után akkor már tud egy szót mondani Péternek. Mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, miért mondja ezt az és Péterneket? Jézus, hogy Péter ne essen kétségbe. Péter, én tanítványnak tartalak azután is, hogy megtagadtál. Mi van ebben az egyetlen egy szóban? Hogy én megértem a megkísértést, az elesést, mert én előre megmondtam, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálnivaló búzát, de én, Jézus Krisztus, ti rátok emberekre nem csak akkor tekintek együttérzőn, amikor a kísértésbe vagytok, hanem a kísértés után is, az elbukás után is. Kedves hallgatók, itt egy-másfél évvel ezelőtt egy sorozaton, a Hol a határ című sorozaton beszélhettem a Hol a határ a bírálat és a vádolás között. Most ezt meg kellene ismételnem. Sátánnak a leghatalmasabb fegyvere nem csak a kísértés, nem csak az, hogy bennünket, embereket el akar ejteni, törbe akar ejteni, hanem Sátánnak ugyanolyan nagy fegyvere az elesésünk után az önvád. Amikor egy ember elesik, amikor egy ember olyat tesz, amiről ő se gondolta, hogy ő ezt meg fogja tenni az életben, ha érzékeny a lelkiismerete, vádolni fogja utána magát. Az önvád félelmetes dolog. Jézus tudta azt, hogy a tanítványa az önvád karmaiban vergődik. Jézus tudta azt, hogy szükség van egy pillantásra, de nem lehet elfelejteni egy szót sem. Mert ha Jézus csak így üzent volna, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy jöjjenek majd Galileába, ott találkozom velük. Mit tetszene gondolni, hogy Péter elment volna? Nagyon nagy veszélye lett volna, hogy nem ment volna el Péter. Péterben ott volt az önvád, ott volt az, hogy milyen ember vagyok én. Hát én, aki esküdöztem, hogy kész vagyok veled a tömlöcre halára menni, én megtagadtam a mesteremet. Nem csak a kísértés, nem csak ez a bizonyos három tagadás volt a félelmetes Péter életében, hanem ami utána következett. Nem ír erről egy szót se a Biblia. De kérdezem önöktől, ki érzi jól magát azután, hogy elesett? Hogy erkölcsileg valamiben elesett? Átéltük már az önvádat? Átéltük már azt, amiről a szerencsétlen Juhász Gyula azt mondta, hogy minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szerencsére csak egy féligasság, az ellen is lehet védekezni, az önvád is vád. A vád pedig soha nem igaz a Biblia szerint. Isten fed, Isten int, Isten dorgál, de soha nem vádol. Soha nem kárhoztat. Soha sem ítéli meg az embert véglegesen. És ezért Jézus, hogy ezt bizonyítsa, nem elégedett meg Jézus, hogy csak ennyit tesz Péterért, hogy rápillant, aztán utána majd történik benne, ami történik, hanem Jézus még erre is gondot viselt. Mondjátok meg a tanítványimnak és Péternek. De jön még egy harmadik Jézusi küzdelem is Péterért. Hogy amikor végül elmennek a tanítványok Galileába, ugye hát a feltámadás itt volt, Jeruzsálemben, 100 kilométernyi út ez, tanítványok persze Galileából valók voltak, Júdás kivételével. Tehát mindannyian ott vannak, akkor a János Evangélium a 21. fejezete feljegyzi, hogy amikor hát étkezés után leülnek, melegednek a tűz körül, akkor Jézus, ugye tavasz van, Jézus fölteszi a kérdést Péternek, hogy Simon, Jónának fia. És most mi legyen az első kérdése Péterhez? Milyen érdekes ez a első kérdés, mert három kérdést tesz fel Péternek. Azért három kérdést, mert Péter háromszor tagadta meg, Jézus három kérdésére adott igennel iktatja vissza a tanítványok közé Pétert, hogy lám-lám ez a tanítvány, ez megváltozott, ez megtért, ez visszatért hozzám, de mi volt az első kérdés? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Nem ennyit kérdezett csak Jézus, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem? Azt majd a másodszor, harmadszor kérdezi. Miért így kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hogyan is mondta Péter? Máté 26.33. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha, erre utalt vissza Jézus. Miért kérdezte Jézus így, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mert ha Péter most netalántál ilyesmi választ adott volna, hogy hát mesterem, én ezeknél persze, hogy jobban szeretlek. Én aztán nagyon szeretlek, ők nem annyira, mint én. Hát ha ilyen választ adott volna Péter, akkor láthatnánk, hogy Péterbe semmi nem változott meg. De hogy Péter erre azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez mire utalt? Hogy Péterben az igazi megbánás, a sértettséget és a magabízás teljesen eltávolította a lelkéből. Az igazi megbánásnak sok ajándéka van az ember számára.
az igazi sírás, a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, ahogy Jézus mondta, nagyon sok ajándéka van az ember számára. Kedves hallgatók, ne legyünk restek az önmagunk felülbírálására. Ne legyünk restek a megbánásra, ez csak akkor rossz, amikor az ember ezt átéli. De utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, hogy mondja Pál a zsidókhoz itt levélben. Hogy Péter keservesen sírt, nem csak a könnyei potyogtak, belül egy belső megtisztulás volt. Hogy Péter erre a szóra is megrendült a lelke, és hogy Péter itt azt mondja, hogy Uram, te tudod. Nem én mondom, nem én állítom ki magamról. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem csak ez a mozzanat, hanem a Bibliában van két fejezet még, ami arról beszél, hogy Péterben a sértettségnek hírét hamvát nem találjuk ezután. Legyen ez számunkra vigasztaló. Jézusnak borzalmas, hosszan és nagy nehézségekkel, de valamit sikerült elérnie. Ó, bárcsak a mi életünkbe is ez bekövetkezne. Milyen jó lenne, hogyha egyszer mi se lennék sértődékeny emberek. Nem is lehetne bennünket megsérteni. Mint Jézusról mondta a Jövendőlés az Ézsaiás könyve 50. fejezet 7. versében, ő olyanná teszi képét, mint a kova. Bárcsak mi is tudnánk olyanná tenni képünket, mint a kova. Nem, hogy sértődékeny emberek ne legyünk, megsérteni se lehessen bennünket. Péternek az életéből kiiktatódott a sértettség. Ki tudjuk mondani, mert van a Bibliában erről két fejezet. Az egyik a Galata levél második fejezete, hogy tudnilik egyszer Péter más hibájába esett bele, képmutatóskodott. Pál apostol elébe állt, és Pál apostol figyelmeztette Pétert. És Péter elfogadta a feddést. Rögtön azonnal. Nem olvassuk azt, hogy Pálnak azt mondta volna Péter, hogy hát azért már mégiscsak sok, hogy te itt nyílt színen engem képmutatóskodással vádolsz. Nem mondta ezt Péter. Sőt, a második Péter levél harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Péter védte Pált. Pál bírálta Pétert. A természeti ösztönei szerint Péter megsértődhetett volna Pálra. Ki nem sértődik meg, aki csak magában él a másik ember, aki bírálja. Nem mondják azt, hogy valaki nem sértődik meg, mindenki megsértődik. Egyedül az igazán hívő ember nem sértődik meg. Az igazán hívő ember, mint Dávid, aki menekül a fővárosból, és olyanokat szór a fejére sémei, nem csak port, meg követ, meg többit, hanem olyan szitkokat, amiben az ember belerendül, hogy te vérszopó, és aljas, és álnok ember, és Dávid nem sértődött meg. Miért? Mert Dávid hívő ember volt. A jogtalan sértése se sértődött meg. Mi meg sokszor a jogos bírálatra is megsértődünk. Mondom, hogy nem mondjuk, hogy nem sértődünk meg. Ha valaki nem mélyen hívő ember, megsértődik a jogos bírálatra is. A jogtalanról meg ne is beszéljek. De Péter azt mondta Pálról, hogy én megvédem Pált, mert Pálról sok minden rosszat mondanak, de Pál írásai tiszta Istentől ihletett írások. Ez is azt mutatja, hogy Péter nem sértődött meg. Péter örömmel vette, hogyha Pál figyelmeztette őt. És Péter Pál védelmére kért, ahogy Jézus sem sértődött meg, hanem utána küzdött Péterért továbbra is. Kedves hallgatók, hatalmas dolog ez. Jézus igazsága, Jézus tiszta élete is, egy tiszta jellemvonása, egy ember igazsága is, egy ember tiszta jellemvonásává vált. Ezt tudta Jézus elérni a beszélgetéseivel. De hogyha megszólaltattunk egy magyar költőt, most ismét ez a költő hadd szólaljon meg a vetítésünk előtt, mert a vetítésünk vége is Péter halálával fog foglalkozni, Michelangelo híres freskója nyomán, de előtte ismét szólaljon meg ugyanaz a magyar költő. Ez ugyan nem Bibliából származó hagyomány, keresztény, ókeresztény, hogy úgy mondjam, legenda, de Péter apostol élettörténetének a végére talán ez is odailleszthető.
Vas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát ha mégis járt ott a fehér úton a holtsütésben, és mennyi kételyés talál. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mégy? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, még a kanalat még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket. És azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont azban. De üreg azban. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolya, a hivalkodva szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú Zsibáros utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett. És mégse kellett nekik. Akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, s a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova is misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, s mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő. S a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Carsiuson? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a Via régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik az erősebb? És melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Carsiuson? Bizony, bizony. keresztek jobbra-balra végig a via piát. Korán volt még. Korán. A köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Veneton, s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztek kell szegélyezni a Via Appiát, és azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt? Nem. Te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt, a Via Appián, és elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis domine. Ma is ezt visz hangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová még?
És befejezésül a szép versmondás után nézzük meg a nagyon jelentős képzőművészeti feldolgozásokat. Beleférünk még a kazetta időnkbe, tehát 10 perc. Péter apostol életét szinte végigköveti az ikonográfiai hagyomány. A bizánci stílusú ábrázolásokon az elhívásával kezdjük, ahogy Jézus a genezáreti tó mellől testvérével Andrással együtt hívja előt. Ugyanez a nyugati festészeti hagyományban, tehát Baroccinak a 16. századi itáliai mesternek a beállítását látjuk, ugyanaz szinte, csak más elrendezésben, hátul a genezáreti tó előtérben, hogy a bárkát a partra húzzák ki a hajósok, és előtérben pedig Péter, akit Jézus elhív tanítványul és apostolul, itt adja neki egyébként az új nevet, a kőszikla, de ez a Petrosz név, ez megmozdítható kősziklát jelent, ellentétben Jézusnak a Petra kifejezésével, amire önmagára utal. Rembrandtnak a rajza szintén az elhívás, Jézus áll a tó partján és hívja el a tanítványokat. Péter általában idősebb ember, ha nem színes az ábrázolás, de látjuk, hogy idősebb, szakállas őszhaj, ősszakál, ez mindig Péter apostol, ez az ő megkülönböztető jegye. Rembrandtnak ilyen rajza is van, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Ez a genezáreti házban történt, hidegleléses betegségben feküdt a szerencsétlen asszony, és miután Jézus meggyógyítja, követi őt. Aztán a csodálatos halfogás, Raffaello Santi 16. század elejé ábrázolásán, ez a Lukács evangéliuma 5. fejezetének az illusztrációra, erről kétszer is beszéltem. Aztán a vízenjárás története Tintorettónak a görögös hatásra valló 16. századi olajfestményén balra előtérben Jézus és a bárkából, aki kiszáll, Péter, aki a hitnek nem akármilyen cselekedeteire is képes volt, illetve a hit tudta őt ilyen cselekedetekre képesíteni. Ugyanez Monreale mozaikján Péter süllyedése már, mert amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed. Ez is egy érdekes dolog, erről szól a Te is járhatsz a vízen című kiadvány, amit itt meg lehet vásárolni. Ugyanez Rembrandtnak a rajzán Jézus felemeli Pétert, illetve segít neki, mert Péter aztán visszakapja a tekintetét, és Jézushoz fordul segítségért. És aztán Péter ott van a színeváltozás hegyén is, ezután, amikor Jézus felviszi a három megszeretettebb tanítványát, itt középütt látjuk Pétert egy 15. század végi ábrázoláson, Jézus mellett jobbra és balra pedig Mózes és Illés látható. Gyakori művészeti téma feldolgozás, Péter mindig másutt van, de az azonosító jelet most már figyelve pontosan látjuk, hogy hol van. Ugyanez például a keleti művészetben, a pravoszláv művészetben, az élesen ketté választott mennyei világ, Jézus megdicsőül a feltámadott Mózes és az elváltozott Illés között, lent pedig a három tanítvány, akit sajnos elnyom az álom, mint később a Gecsemáné kertben. Ugyanez Monreale mozaikján, itt is látjuk, hogy Péter miért emeli fel az ujját, hiszen ekkor mondja azt, hogy Uram, építsünk egy sátort neked és egy sátort Mózesnek és Illésnek, és azután nemhogy építésre nem jut figyelme, hanem ébrenlétre sem. Péter magabízása és hitben való megfogyatkozása nagyon sokszor bemutatkozik. Andrej Rubjovnak a képe, 16. században vagyunk a Megdicsőülés hegyén, a három tanítvány, és aki kinagyítom Jézust az emberiség két nagy képviselőjével, akik fel fognak támadni, ez Mózes, ott van a két kőtábla a karjai között, és Illés baloldalt, aki viszont az elváltozandókat vetíti előre, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halál nélkül fognak Jézussal a mennybe menni. Ugyanez Raffaello Santi utolsó festménye volt ez az életében, a híres Leonardo és Michelangelo tanítvány és követő, a színeváltozás hegye, itt jobb oldalt látjuk Mózest, a két kőtábla, ott van a hón alatt, bal oldalt Illés, előtérben pedig a holdkóros vagy epilepsziás gyermek meggyógyításának története bontakozik majd ki, itt középütt látjuk Pétert, ahogy éppen elalszik. Ennek a képnek a kinagyításán itt még inkább láthatjuk. Péternek a ruházata is általában kék, sárga, ellentétben Jánossal ott jobb oldalt, akinek vörös ruhája a lobogó tanítványi lelkesedést szimbolizálja. A lábmosásnál is, meg még mennyi történetnél nagy szerep jut Péternek, Rembrandt rajza, Péter, ahogy igazán elszégyelli magát. Péter őszinte ember volt, sokszor hatott rá Jézus cselekedete, de épp a lábmosás után néhány órával következik be az a Jézust megcáfoló beszélgetése, amit a mai estén elemeztünk. Aztán ugyanez a jelenet, az igazán magát elszégyelő Péter szinte a fejéhez kapott, látjuk jobb oldal Dürernek a metszetén 16. század eleje, ellentétben a másik emberrel, Júdással, aki nem hagyja, hogy a szívére hasson Isten szeretete, Isten megalázkodása, Jézus térdelése és tanítványaiért való küzdelme. Aztán az utolsó vacsora ábrázolásokon is ott van Péter, nagyon jó Leonardo bemutatása, aki Nél Péter behajlik és megkérdezi Jánost, hogy kiről beszél a mester, amikor a tárról van szó. Aztán ugyanez Botticelli ábrázolásán, most már a Péter elalvása a Gecsemáné kertben, különben a mai beszélgetésünk után történt meg, ezért is alhatott el Péter. A sértődött, magabízó ember, aki még kifáradt is, édesdeden alszik, hiába kéri Jézus tőlük, hogy virasszatok és imádkozzatok. Ugyanez El Grecónak a híres festményén, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és Spanyolországban látható két változata van. Nagyítsuk ki csak Pétert. Ez van rajta különben a kötetem címoldalán is. Péternek az elalvása. Szinte egy természetellenes testtartás, a karoknak a természetellenes, főleg a jobb karnak. Tehát ez a Péter hiába fogadkozik. Az ösztönei, a természete elárulja, nem képes vigyázni egy óráig sem, ahogy Jézus egyébként figyelmezteti őt. a lőcsei oltáról való ez a kép, háttérben Júdás jobb már a tanítványokkal, előtérben a három elalvó tanítvány, de itt is nagyítsuk ki Pétert a jobb sarokból. Hát igen, ez a festő is tudta, hogy mit akar ábrázolni. Péter a hős, Péter most alszik, mint egy ma született gyermek. Aztán a következő jelenet. A Jézus elfogatását, a Júdás csókját, morále, mozaikját látjuk a 13. századból, általában összeszokták kötni azzal Júdás csókja és Péter vagdalkozása. Tehát a régi mesterek is tudták, hogy árulás és tagadás, és ez a tagadó ember, aki majd néhány órával ezután megtagadja Jézust, most mennyire hősködő ember. Magabízás, sértődöttség, végletek között való csapongás. Ugyanez Giottónak a híres ábrázolásán, itt is látjuk Pétert hadonászni, de természetesen nagyítsuk ki ennek a képnek a csodálatos középpontját, mert ez a Jézus arc, ez a tiszta tekintet, valahogy ez az, amit kellene ábrázolni, és amit oly kevesen ábrázoltak. Ugye az alattomos tekintet, ugye az alattomos Júdás, és Jézus, aki nem szűnik meg fáradozni még a végső pillanatokban sem a tanítványaiért. Ugyanez egy spanyol ábrázoláson, tehát mindegyiken szinte sztereotíp vonásként feljön a Júdás-Péter párhuzambálítás, éppen itt vágja le a szolga fülét. Aztán a következő képünk, ez Dürernek két passió sorozata van, mind a kettőből bemutatom ezt a jelenetet. Szinte Júdás háttérbe vonul, mert alig látjuk, ő Júdás. Péter viszont előtérben van, a hatalmas kardja is főszereplővé avatja, de nézzük a másik Düreri passió sorozatot, itt meg egyenesen Péter a főszereplő, szinte a képnek a fele részét elfoglalja. Júdás itt van, Jézus tőle jobbra, Péter viszont a hatalmas szabjával épp itt vagdalkozik. Aztán Georges de Latournak félelmetes festménye a vörös és a fekete átmeneteiben pompázik, két szín állítja össze a színképet. Itt a szolgáló, ott a katonák, Péter tagadása. A katonák, akik kockáznak, ugyancsak Georges de Latour képén, a teljes képről nincs felvételem. A szolgáló lány, a kárőrvendés, Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész, 60-as évekbeli alkotása. Ez az a szolgáló lány, aki rábizonyítja Péterre, hogy kik közé tartozott. És az egyik legcsodálatosabb kép, Rembrandt olajfestmény, aki ábrázolja a katonákat, a szolgáló lányt, de ott van Jézus is, ahogy éppen megfordul, és a tekintet most fog találkozni. Péter most áthozódik és esküdözik, nem tudja hova kapkodjon, csak hogy elterelje a gyanút önmagáról, de Jézus tekintete fogja Péter életét megváltoztatni, a megváltozás útját elindítani a lelkében. Magának a Péter sírásának, hogy kiment és keservesen sírt is, nagyon sok ábrázolása van, El Grécónak a korabarok bemutatása, kicsit szimpadiassá válik ugyan a jelenet, de még talán nem is annyira El Grécónál, mint Ribéránál, a másik spanyol barokk festőnél. Péter sírása. Péter megváltozása is pünköskor ment végbe. Ekkor lesz az egyháznak egyik nagy prédikátora, El Grécó képe, a pünkösdi nyelvek megnyugodnak az apostolokon és Márián. Péter ugye itt van. Ugyanez a beállítás, illetve itt most ebben a sorozatban nem vetítem le Tiziano képét, hanem gyorsan megyünk tovább, Pétert bebörtönzik. Egy középkor végi ábrázolás, hogy Péter viszont a legnagyobb veszélyben tud aludni, pedig halálra ítélték. 7. nap, a következő nap végrehajtják a halálos ítéletet. Éjszaka jön az angyal, kivezeti Pétert, és íme az utolsó képünk, amire utaltam, ami a Via Appia verssel cseng össze. Időszámításunk szerint 67-ben Néró keresztény üldözése során Pált lefejezik, Pétert felfeszítik keresztre. Péter azonban azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon kereszthalált, mint szeretett mestere, ezért fejjel lefelé feszíti keresztre. Michelangelónak nem annyira ismert freskója, Péter keresztre feszítése. Néhány részlet, a megrémült csoport, Rómában történik ez a jelenet, de a fő, a legfontosabb rész ennek a freskónak Péter arca. mint egy kinéz, miránk a szemlélőkre néz. Vajon te hogy futod meg az életedet, vajon a te életed hol tart? Magabízás, sértődés, önmagaddal foglalkozás, vagy pedig egy igaz ügynek és a te érted küzdő igaz Istennek a követője vagy-e? Michelangelo talán a legnagyobb portréját nem a prófétákkal, hanem ezzel a Péter felfeszítésével teszi meg, formálja meg, mint egy megszólítja ez az arc a szemlélőket, mint egy kinéz a képből, ránk néz, ember, szembesültél-e magaddal? Aki Jézussal beszélgetett, és akivel Jézus először nem tudta megértetni, amit szeretett volna, de később a pillantásával, egy szavával, egy kérdésével megértette, ez a Péter valóban más Péter lett, és erre a megváltozásra hív mindannyiunkat. Ennyit tudtunk Péterrel foglalkozni, 2 hét múlva folytatjuk sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!